A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. Nem túlzás azt állítani, hogy minden szülőnek a legféltettebb kincse a gyermeke, éppen ezért mindent megtesz azért, hogy boldognak és egészségesnek lássa. Ugyanakkor tisztában kell lenni azzal is, hogy fontos, hogy bizonyos jelekre egészen kicsi kortól odafigyeljenek a szülők, mert bár ritka, de a gyermekeknél is jelentkezhetnek kardiológiai panaszok. Számos rendellenesség előfordulhat, amelyek sorában vannak születési rendellenességek, illetve szerzett állapotok is. Ezekről beszélgetünk a mai medicinában. Témánk: gyermekek a kardiológián. A stúdióban itt van velünk dr. Germán Salló Zsófia, gyermekkardiológus szakorvos, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Jó estét kívánok, szia, köszönöm a meghívást.
A felvezetőben említettem, hogy vannak ugye olyan rendellenességek, amelyek szerzett állapotok, vagyis nem velünk született egészségügyi problémákról van szó. Hogy tud egy gyermek kardiológiai szempontból akkor megbetegedni? Kezdjük ezzel a beszélgetésünket.
Próbálom valamennyire érthetően, meg így logikai gondolatmenetben felsorolni. Elsősorban ezt kezdeném akár a szülőktől, vagy a magzati kor előttről, hogy... Akár a szülők, testvérek között előforduló szívhiba, ez ismétlő, tehát ennek az ismétlődésnek a kockázata például a magzatra, a gyerekre kb. 3-4%. Viszont egy kromoszóma rendellenesség esetében ennek a kockázata például magasabb. Fejlődési rendellenességekhez körülbelül olyan 15%-ban társul veleszületett szívhiba, és Down-szindróma esetében például 40-50%-ban társulhat kongenitális vícium. Most abban az esetben, hogyha egy koraszülésről beszélünk, vagy egy intrauterin retardációról, akkor is magasabb a veleszületett szívbetegségnek az esélye, illetve nem elhanyagolható a várandóság alatti akár gyógyszerek használata. Itt kitérek akár például a nemszerői gyulladás csökkentőkre. Itt a gyógyszereknek a spektrum eléggé széles, tehát hogy itt vannak azért konkrét gyógyszerek, amik nem is szedhetők, egyáltalán nem javaslottak, vagy csak közepes mértékben javaslottak várandóság alatt. Erre most nem szeretnék kitérni, mert ez tényleg elég nagy lista, de például akár a nemszerői gyulladás csökkentők, vagy a retinoidok okozhatnak veleszületett szívbetegségeket. Betegségek várandóság alatt, például rubeola, ami a rózsahimlő anyai, tehát magzati, bocsánat, a terhességi, a diabétesz magzati problémákat okozhat, és ez növeli a szívhibának a kockázatát.
Ezek növelik tehát, vagy ilyenkor kell arra készülni, lehet arra számítani, hogy valamilyen kardiológiai problémája lesz az újszülöttnek. Hogyha ezekkel tisztában vagyunk, akkor mi a teendő, mikor és hogyan ellenőrizzük, vizsgáljuk, vigyük el kivizsgálásra a gyermekünket, hogy megelőzzük, vagy legalábbis csökkentsük a veszélyt?
Hát első körben ugye a rendszeres szűrővizsgálatra járás már várandóság alatt, tehát megvan, hogy konkrétan milyen hetekben kell járni, és már várandóság alatt van nagyon sok olyan veleszületett szívbetegség, amit ki lehet szűrni, tehát diagnosztizálni lehet, és akkor körülbelül lehet tudni, hogy szülés után, vagy egyáltalán mire számíthat a kismama. Amiután már... egy kisebb gyerekről van szó, vagy csecsemőről van szó, általában 4 vezető tünet az, ami felszokta hívni a figyelmet a szívhibba lehetőségére, és akkor ez alapján ajánlott gyerekkardiológushoz elmenni. Például egy szívzörejt, amit hallanak, akár egy rutin gyerekgyógyászati, vagy egy rutin családorvosi kivizsgálás során. A szívzörej az... fel szeretném hívni a figyelmet, hogy nem feltétlenül áll annak a hátterében egy patológia, vagy egy szívbetegség, tehát beszélhetünk egy funkcionális zörej, minden egyéb strukturális szívbetegség fennállása nélkül, viszont ezt ki kell vizsgálni, mert csupán a szívzörej, azt még nem tudjuk, hogy annak a hátterében mi áll. A cianózis fennállás, ami azt jelenti, hogy a száj, a bőrnek a kékes elszíneződése, az is felhívhatja a figyelmet egy szívbetegségre. Szíveliktelenség tünetei, ami például csecsemőkorban megnyilvánulhat úgy, mint szaporapulzus, szapora szív, szapora lélegzetvétel, nem gyarapodik úgy a súlya a kicsinek, fárad etetés közben, szoptatás közben, ami azt jelenti, hogy bele-bele alszik, több részletben kell szoptatni a kicsit. Gyakoriak a felső légúti fertőzések, akár ingerlékenyebb, étvágytalanabb, ezek mind felhívhatják a figyelmet szívelégtelenségre, vagy perifériás pulzusnak az eltérései, itt akár lehetnek pulzuskülönbségek, hogy a karon a pulzus jól tapintható, jól érzékelhető, az alsó végtagon viszont vagy nagyon renyhén tapintható, vagy egyáltalán nem érzékelhető, ez már egy szívbetegségre hívhatja fel a figyelmet, vagy akár mindenhol gyengén tapintható a pulzus, és például ez lehet egy nagyon súlyos aorta szűkületnek, vagy egy hipoplázias bal szívfél szindróma esetén. Ez csak két példa.
Érkezzünk meg akkor a konkrét gyermekkori rendellenességekhez kardiológiai szempontból. Beszéljünk azokról, amelyek talán nagyobb arányban fordulnak elő. Ott van például a kamrai és pitvari septum defektus, ami a szívfalában lévő lyukra utal, ami vérkeveredést okozhat. De mi történik abban az esetben, hogyha bekövetkezik a vérkeveredés, milyen következményei lehetnek ennek, illetve hogyan lehet elkerülni?
Jó, itt akkor első körben én két csoportra osztanám a veleszületett szívhibákat, és egy picit akkor elmondom, hogy melyik mivel jár, hogy jobban akkor megértsük a patológiákat. Tehát először is beszélünk a cianózissal nem járó szívbetegségekkel, vagyis amikor nincsen a bőrnek, a nyálkahártyáknak a kékes elszíneződése. Ez ugye a bőrfelszínhez közeli szöveteknek az alacsony oxigén szintje miatt történik meg ugye ez a cianózis, tehát van ugye a cianózissal nem járó és a cianózissal járó szívbetegségek. És a cianózissal nem járó szívbetegségeken belül beszélünk a bal jobb sönttel járó szívhibákról, illetve a kiáramlási szűkülettel járó szívhibákról. Most a bal jobb sönttel járó szívhibákhoz tartoznak a pitvari septum defektusok, a kamrai septum defektusok, vagy az aorta és a tüdő ér közötti összeköttetésről, ez ugye a ductus arteriosus, amelyik fennáll magzati kór után is a csecsemőnél. Most abban az esetben, hogyha van egy bal jobb sönttel járó szívhiba, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a magasabb nyomású bal szívfél felől a vérnek egy része az átáramlik az alacsonyabb nyomású jobb szívfél fele fizika törvénye alapján. Ami azt jelenti, hogy az oxigénnel terített vérnek egy része az összeköttetésen keresztül ismét a kisvérkörbe jut, és ennek következtében megnövekedik a tüdőn átáramló vérnek a mennyisége. Ugye a tüdő a születés után egyből a tüdő veszi át a légzésnek a funkcióját, és az azt követő hetekben, napokban ez nagyon szépen alkalmazkodik, tehát fokozatosan tágulnak a tüdőerek, a kisvérkörű nyomás pedig csökken. Viszont, hogyha van egy összeköttetés a két szívfél között, akár a pitvari részen, akár a kamrai részen, akkor az átáramlás mértéke nő, és fokozott tüdőkeringés fog kialakulni, ami súlyos esetben szívelégtelenséghez vezethet. Ez a jelentős bal-jobb sönt, ez hajlamosíthat akár légúti fertőzésekre és alultápláltságnak a kialakulására is. Most ez a fokozott tüdőkeringés, ez mit jelent? Az, hogy fokozatosan fog nőni a rezisztencia, az ellenállás a tüdőkeringésben, a tüdőerek összehúzódása folyamatosan nő, nő a nyomás. Ez addig nő a nyomás, amíg ez ki tud egyenlítődni. Tehát a jobb szívfélben levő nyomás kiegyenlítődik a bal szívfélben levő nyomással, addig, amíg egyszer csak ez meghaladja, hogyha nem avatkozunk be, vagy hogyha ez nincsen korrigálva időben, meghaladja jobb szívfélben a nyomás, bal szívfélben levő nyomás, ez azt jelenti, hogy megváltozik a söntnek az iránya, jobbról bal fele fog menni most már, mert a jobb felén van nagyobb nyomás, jobbról bal fele fog menni a vér, és itt már megjelenik a cianózis, itt már megjelenik a kékes elszíneződés, és már ez egy olyan állapot, ez az Eisenmenger szindrómának nevezzük, ez már egy olyan visszafordíthatatlan állapot, hogy itt már nem lehet korrigálni sem a pitvari, sem a kamrai septum defektust. Tehát ez már egy visszafordíthatatlan állapot.
Aminek mi lesz a következménye, vagy mi lehet a következménye? Visszafordíthatatlan, de
hát,
akkor...
pulmonáris hipertónia, tehát a tüdőkeringésben magas vérnyomás, és ezt már csak gyógyszeres kezeléssel lehet javítani. És akkor egy picit részletesebben, vagy picit kitérve ugye a pitvari szeptum defektusokra és a kamrai szeptum defektusokra, a pitvari szeptum defektus ugye a két pitvar között van egy sövény, és azon van egy lyukacska. Az kettő között normálisan nem kellene legyen kommunikáció. Ez körülbelül 8-10%-át képezi a veleszületett szívhibáknak, ez több helyen helyezkedhet el a pitvaron belül, most erre nem fogok külön rátérni, hogy milyen több fajtája van. Ezek a klinikai tünetek, tehát az, hogy milyen, hogyan nyilvánul meg a kicsinél, vagy akár a nagyobb gyereknél, tínédzserben a tünetek, ez nagyban függ attól, hogy mekkora ennek a lyuknak a nagysága, a defektusnak a nagysága, a söntnek a nagysága, illetve a tüdőkeringéstől függ. Most pici defektus tekintünk, mondjuk úgy 8 mm alatt, amit általában azt szoktunk mondani, vagy azt szoktam mondani, hogy spontán záródhat. Ezek általában tünetmentesek, ezeket követni kell, rendszeres kardiológiai vizsgálatok alatt követni kell, mondjuk úgy évente, két évente, hogyha nincsen tünet a gyereknek. Hogyha van egy nagyobb defektus, csecsemőknél kialakulhatnak a szívelégtelenség tünetei, etetési nehézség, szapora légzés, elégtelen súlygyarapodás, visszatérő légúti fertőzések, amikről már korábban beszéltem, illetve nagyobb gyerek, tínédzserkorban pedig megjelenhet a terhelésre, a fáradtság, gyengeségérzésre, akár ritmuszavarok is megjelenhetnek. Most általában, hogyha tünetmentes, vagy kicsi tünettel rendelkezik a gyerek, és vagy akár van egy nagy mennyiségű sönt, akkor általában ezt 2-5 éves kor között szokták korrigálni, műtétileg vagy katéteresen, hogyha súlyos tünetek lépnek fel, akkor általában már csecsemőkorban ezt javítják, és... Nagyon jó a kimenetre, tehát a prognózis a kiváló korrigálás esetén. Nyilván, hogyha nem javítják, akkor, amint korábban mondtam, ritmuszavarok léphetnek fel, ez a pulmonáris hipertónia, és akár paradox embólia, és ennek következtében pedig stroke, vagy történés. A kamrai szeptum defektusok pedig, ez a leggyakoribb szívfejlődési rendellenesség. Ugyanaz a maga fiziopatológiája, amit korábban ugye említettem, a bal jobb sönte járó szívhibáknál. Most ez a kicsi defektus, ez nem feltétlenül okoz tüneteket, általában pont úgy, mint akár a pici pitvari szeptum defektust egy akcidentális zörej kapcsán fedezik fel, tehát hogy nem nincsen a gyereknek feltétlenül tünete. Egy közepes nagy mennyiségű, vagy egy számottevő defektus esetén már megjelenhetnek a szívelégtelenség tünetei. Most abban az esetben, hogyha megjelentek a szívelégtelenség tünetei, akkor általában elkezdjük a gyógyszeres kezelést. Most ez nyilván függ attól, hogy mennyire súlyosak a szívelégtelenség tünetei, mennyi idős a gyerek. Tehát elkezdjük a gyógyszeres kezelést, hogyha nem működik gyógyszeres kezeléssel, nem válaszol a terápiára, akkor általában ezt korrigálják műtétileg. Nagy defektus esetén csecsemőknél gyógyszerre nem reagáló válasszal az ideális korrekció az első 6 hónapban történik meg. Műtéti korrekció az első 3-4 hónapban ideális. Általában a 3 mm alatti kamrai szeptum defektusok azok kicsiknek minősülnek, és ez 80%-os valószínűséggel bezáródhatnak.
Maguktól?
Igen, spontán bezáródhatnak, igen. De ezeket nyilván követni kell. És akkor ugye van a ductus arteriosus persistens, ami mit is jelent? Tehát ez egy magzati életben, ugye ez egy nélkülözhetetlen kapcsolat az aorta és a tüdőér között, ami gyakorlatilag az oxigéndús vért viszi a szisztémás keringésbe a tüdő helyett, mert hogy magzati korban a tüdő az nem működik. Születés után veszi a tüdő a szerepet, és emiatt ez az összeköttetés a két ér között, ez az élet első óráiban ez záródik. Most ez koraszülötteknél, ez nagyon gyakran még mindig fennáll ez az összeköttetést, ezért náluk nem tekintjük feltétlenül ezeket a szívfejlődési rendellenességet, hanem a koraszülöttség részének tekintjük. Viszont életújszülött esetén körülbelül az első hetekben szokott ez spontán záródni. Hogyha elmarad ez a spontán záródás, akkor az aortában a magasabb vérnyomás miatt a vér a tüdő felé áramlik, és akkor itt is kialakul a bal jobb sönt. Most a záródása, tehát egy nagyon-nagyon pici sönt esetén ellentmondásos, hogy mikor ideális pontosan bezárni. Későbbi életkorban indikolt a zárás körülbelül ideálisan egy olyan 2 és 5 éves kor között, tehát iskolás kor előtt, hogyha mondjuk tünetes, vagy elég nagy ez a ductus arteriosus persistens, viszont van ennek egy olyan változata, hogy ez a silent ductus, ami azt jelenti, hogy ott van, viszont nem tehát nincsen zörej, nem okoz zörejt, nem hallatszik semmilyen jellegű zörej. Most ezeknek a bezárása, műtéti vagy katéteres zárása, ez mindig ellentmondásos, mert hogyha nem okoz, nincsenek szívelégtelenség tünetei, nincsenek kamrafunkciós zavarok, teljesen tünetmentes az illető, akkor nagyon ellentmondásos, hogy akkor igazából be kell zárni, mikor kell bezárni. Tehát ez még ilyen vitatott téma.
Igen. Egy másik betegség, miután ezt így hosszasan beszéltünk. Igen. Hogyha itt már a levegővételről beszéltünk, akkor adjuk meg erre a lehetőséget. De hogy ott van még a falott tetralógia, ami egy összetett veleszületett szívhiba, ami 4 különböző problémából áll. Melyek ezek, és milyen kihatásai lehetnek ennek a rendellenességnek?
Igen, nos, a falló tetralógia az a másik betegség kategóriába tartozik. Ugye mondtam, hogy vannak a bal jobb sönttel járó szívhibák, ezek a nem cianózisra járó szívbetegségek, és vannak ugye a cianózisra járó szívbetegségek, tehát a bőrnek és a nyálkártyáknak a kékes elszíneződésével járó betegségek, és ide tartozik a falló tetralógia. Ez falló tetralógia, tehát benne van a szó, hogy tet 4, így van, 4 komponensből áll. Az első az a jobb kamra kiáramlási pályájának a szűkülete. Van egy kamrai septum defektus, ami általában az aorta alatt helyezkedik el, tehát egy szubaortikus kamrai septum defektus, egy lovagló pozícióban levő aorta, és egy jobb kamra hipertrófia, amit magyarul úgy mondunk, hogy vagy érthetőbben, akkor úgy mondom, hogy a jobb kamra megvastagszik. Most újszülött fiatal csecsemő lehet acianotikus, tehát lehet még cianózis nélküli, és csak egy jobb kamra, tehát a jobb kiáramlási pálya felett csak egy zörej hallható. Most ez a szűkület, az a helyzet a falló tetralógiával, hogy a szűkület, ez fokozatos. És ennek a rettegett szövődménye, ez a cianotikus roham. Ami mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az aortában csökkenő vérnyomás miatt ez a jobb alsönt, ez hevenyen fokozódik, és reflexzerűen fokozódik a szívverés, tehát tahikar lesz a gyerek, a csecsemő, és ennek következtében erősödik a szűkület, csökken a tüdőkeringés, és hipoxia lép fel. Hipoxia az mit jelent, hogy nem lesz elegendő oxigén a szervezetben és a szövetekben. Ez egy életveszélyes állapot, mert ez akár extrém esetben légzésmegállásig és hirtelen halálig is vezethet. Ilyenkor nagyon, tehát maga a gyerek ilyenkor sír, szapor a légzése, nem kap levegőt, agitált, tehát hogy, és már maga ez is egy olyan, mint egy ördögi kör, és ez önmagában erősít, tehát egy önerősítő kör. Ilyenkor nagyon fontos ez a tért könyök helyzetbe hozásával a csecsemőnek, amivel emelhetjük a vérnyomást. Oxigénadása, ugye nyilván ezt kórházi körülmények között, mert otthon, hogyha ezt például meglátja az édesanyja a kicsinél, hogy egy ilyen cianotikus rohama van, akkor a legjobb, amit tehet, ez a tért könyök helyzetbe hozása, ami emelheti a vérnyomást. Már egy ilyen cianotikus roham, ez már műtéti indikációnak számít a falló tetralógiánál, és a műtét az körülbelül 3-6 hónapos kor körül történik meg. És természetesen műtét után rettenetesen fontos az utánkövetés, műtét után 1 hónappal, utána 3 hónappal, 6 hónappal és rá 1 évre, tehát megvannak az időszakok, amikor követjük, vagy egyáltalán bármilyen műtött szívbeteg gyereket, amikor követjük utána a jobb kamra funkciót, illetve az esetleges további szövődményeket.
Maradva szintén a rendellenességeknél és a levegővételnél, az oxigénellátásnál, van egy olyan jelenség is, amikor a szív nagy erei felcserélődnek, ami ugye oxigénellátási problémákat okoz a szervezetben. Ennek az orvosi szakmegnevezése, ha nem tévedek, a transzpozíció a nagy artériáknál. Ezt hogyan lehet kezelni, gyógyítani?
Igen, ez a nagy értranszpozíció, ez ugyancsak a cianogén víciumok közé tartozik. Ugye tudjuk, hogy van a A jobb pitvar, bal pitvar, jobb kamra, bal kamra. És a jobb kamrából indul ki a tüdőér, ami viszi a vért, az a pulmonális artéria, ami viszi ugye a vért a tüdő felé, ott megtörténik a gázcsere, és utána a tüdővénákon keresztül visszatér a vér, az oxigéndús vér a bal pitvarból, a mitrális billentyűn keresztül a bal kamrába, és a bal kamrából áramlik ki az aorta. Tehát ezt most egy kicsit elkomplikáltam, de a lényeg az, hogy a bal kamrából indul ki az aorta, és a jobb kamrából indul ki a tüdőér. És a nagyér transzpozíciónak az a lényege, hogy a tüdőverőér az nem a jobb kamrából fog kiindulni, hanem a bal kamrából, és az aorta pedig a jobb kamrából. És emiatt az oxigénszegény vér ismét a nagy vérkörbe fog jutni, és az oxigéndús vér pedig a kis vérkörbe, ami egy élettel összeegyeztetetlen állapot. Tehát, hogyha ez kivéve, hogyha a két vérkör között nincsen valamilyen keveredés, mixing, akár pitvari szinten, akár kamrai szinten. Ezek az újszülöttek mindig cianotikusak, és rögtön újszülött korban be kell vezetni egy olyan infúziót, prostaglandin a neve, amivel fent kell tartani mesterségesen az összeköttetést az aorta és a tüdőér között, amiről korábban úgy beszéltem, hogy ez sebészileg korrigálható csak, és ez körülbelül legideálisabban mondjuk az első 10 napban maximum 3 hetes korig sebészileg ezt kell korrigálni. Többfajta módszer van, ezekben most nem szeretnék feltétlenül belemenni, de hogy ez a legfontosabb, hogy ezt újszülött korban korrigálják mindenképpen, mert ez egy élettel összeegyeztetetlen állapot.
Minek a hatására alakulhat ez ki a magzatnál, az újszülöttnél?
Hát ezt nem mindig lehet tudni. Ez most... Ez nem lehet mindig tudni. Tehát ez nem lehet, nem feltétlenül... Van, hogy az édesanyja abszolút teljesen követett terhesség volt, nem dohányzott, tehát nem élt semmilyen úgymond toxikus életvitelt terhesség és várandóság alatt, és ez mégis kialakult. Tehát van, amikor egyszerűen nincsen magyarázat emögött.
A vele született rendellenességek kapcsán még említsük meg a nyitott ductus arteriusot, amely azt jelenti, hogy a magzati korban szükséges ér a születés után nem záródik el, erről már volt szó, de és ez pedig abnormális véráramlást eredményez. De ilyenkor mi a teendő?
Vagy ezt mondtam már korábban, igen, de, ezt már elmeséltem korábban,
De hogy mit kell tegyen a szülő, tehát elmegy az orvoshoz, és mit a konkrét eljárás?
Hát a konkrét eljárás az az, hogy először is felmérni, hogy ennek mekkora a nagysága, pici, közepes, nagy, milyen impaktja van a gyereknek a fejlődésére, vannak-e szívelégtelenség jelei, milyen a kamrának a funkciója, tehát így összességében kell nézni egy picit az egészet, hogyha jól fejlődik a gyerek, nincsenek szívelégtelenség tünetei, pici, ez a kanál is, akkor ezt követni kell. Követni kell, és ezt mondtam pont, hogy általában az ilyen pici kanálisoknál ellentmondásos és nem teljesen egyértelmű, hogyha nem okoz semmilyen jellegű tünetet, panaszt, hogy pontosan mikor is ideális ezeket bezárni.
Érkezzünk meg a ritmuszavarokhoz is. Minek a hatására alakulhat ki gyors vagy éppen lassú szívverés, illetve mit takar konkrétan a Wolff-Parkinson-White szindróma?
Igen. Ez egy elég nehéz téma különben. Hát az alacsony szívverés az nagyon sok minden állhat a hátterében. Leggyakrabban ez általában a sportolóknál észrevehető, akiknek ugye a szervezete már megszokta, már hozzászokott a terheléshez úgymond, és a krónikus erőkifejtéshez, és akkor emiatt így reagál a szervezet, hogy automatikusan alacsonyabb szívfrekvenciával működik. Ennek persze a hátterében, a alacsonyabb szívfrekvencia hátterében állhat akár endokrin probléma is, mondjuk a pajzsmirigy alulműködés. Ez most csak egy nagyon rövid példa. A magas szívverés háttere az már egy kicsit, hát az is egy eléggé tág fogalom, az most lehet nyilván egy stresszesebb élethelyzet miatt, most itt beszélek a legbenignusabb dolgokról, tehát egy stresszes élethelyzet, egy anxiózusabb valaki, akinek alapvetően magasabb a szívverése, több kávéfogyasztás, kóla, ez pláne gyerekeknél nagyon sokat látom, tinédzsereknél, akik előszeretettel fogyasztanak energiaitalokat, kólát, és hogy meggondolatlanul. De igen, ugyan állhat más jellegű szívritmus zavar, ez a Wolff-Parkinson-White szindróma, ezt egy kicsi történelem, ez 1930-ban fedezte fel ez Lance Wolff, John Parkinson és Paul Dudley White. Ez gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van ugye a pitvar és van a kamra. És a pitvarról a kamrára normális elektromos impulzus az a pitvar kamrai csomón keresztül vezetődik, és a hiszpurkinye nyalábon keresztül. Most a VPV szindrómában van egy járulékos út, ami gyakorlatilag rövidre zárja a pitvar kamrai csomón a vezetést, és direktben vezeti át a pitvarról a kamrára az impulzust. Emiatt az EKG-n megrövidült PR intervallumot látunk, és a gyors vezetés miatt a járulékos úton kiszélesedik a QRS is, és a QRS-nek lesz egy ilyen, úgy szoktam mondani, egy pici hasa, ez a delta hullám, az impulzus lassabb áthaladása miatt, mert a kamrai depolarizáció az hamarabb bekövetkezik, és a komplexum elejé picit így megnyúl. Most ez önmagában, hogyha nincsenek egyéb tünetek, ez nem feltétlenül életveszélyes, viszont igen, kialakulhatnak tahiaritmiák, kialakulhat nagyobb szívverés, magasabb szívfrekvencia. Ezeket szupraventrikulis tahikardiáknak szoktuk nevezni. Ez általában úgy szokták érezni, hogy leizzadhatnak, érzik, hogy magasabb a szívverésük, rosszul lét, fejfájás, tehát hogy eléggé széles ilyenkor a tüneteknek a jellege, de általában ezt mindenki el szokta mondani, hogy hirtelen úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon gyorsan kezdett verni a szívem. Ez nagyon fontos, hogy ilyenkor kivizsgáljuk. A felszíni EKG-n általában már látjuk ezeket az elváltozásokat, és gyanakszunk egy VPV szindrómába, vagy akár egy VPV patternre. Ilyenkor nagyon fontos egy 24 órás EKG elvezetés, hogy lássuk egy picit, hogy 24 órában történik-e bármilyen ilyen ritmuszavar, ilyen hirtelen szívfrekvenciával járó ritmuszavar, és az milyen jellegű, mert ez többfajta jellegű lehet, és a jellegéből kiindulva, akkor tudjuk meghatározni igazából a kezelésnek a mienségét. Most ez általában az elektív kezelés nagyobb gyerekeknél és tinédzsereknél az a transzkatéteres abláció, ami azt jelenti, hogy kiégetik igazából ezeket a plusz járulékos pontokat. Most ez kicsit komplex téma, igen. De ennyi, tehát nyomon kell követni, és természetesen persze nem garantált, hogy az alatt a 24 órás EKG monitorizálás alatt én pont kifogom azt a periódust, hogy lesz bármilyen ritmuszavara, de igen, van esélye, hogy legyen ritmuszavara, ezért ezeket a betegeket nyomon kell követni rendszeresen.
És ha nem jön ki 24 óra alatt, akkor ezt valamikor a jövőben érdemes megismételni, hogyha
persze,
erre
persze,
van
egy ezért gyanú. Mondtam, hogy rendszeresen kell követni, igen, és akkor általában azt szoktam javasolni, hogyha pont az alatt a 24 óra alatt nem sikerült elcsípni, akkor, hogyha még fennáll egy ilyen állapot, egy rosszul léti állapot, magas szívfrekvenciával, ilyenkor felmehet akár 200-250-ig is a szívfrekvencia, akkor hát, hogyha sikerül pont a krízisben, tehát abban a pillanatban EKG-t csinálni, hogy lássuk, hogy milyen jellegű ritmuszavarról van szó.
Beszéljünk a szívelégtelenségről is, mert hogy ez is egy olyan rendellenesség, amit nem lehet kizárni. Mikor beszélhetünk szívelégtelenségről gyermekek esetében?
Hát ezt már így korábban említettem, ugye, hogy ez általában a nem korrigált, vele született szívbetegségek, vagy akár egy malignus ritmuszavar következtében létrejöhet szívelégtelenség. Ez gyerekeknél most inkább így szülőknek, hogy mire figyeljenek oda, hogy mik lehetnek a szívelégtelenség tünetei. Ez, amiket már korábban említettem, hogy csecsemőknél az elégtelen súlygyarapodás, ezt általában észreveszik az anyukák, hogy nem nő a súlya, izzad, szaporább a légzése, látszik, hogy nehezebben is veszi a kicsi a levegőt, kevésbé lehet jól táplálni, tehát hogy étvágytalan az azt jelenti, hogy nem igazán akar szopézni, nem igazán akarja elfogadni a tejet, belealszik a szoptatásba, tehát ezek mind olyan jelek, amik arra utalhatnak, hogy igen, ez már fennáll egy szívelégtelenség. Nagyobb gyereknél pedig ez a fáradás, akár ennek ugye több szintje van, kezdetben fáradhat, akár nagyobb mennyiségű erőkifejtése, és utána ez fokozódik, súlyosbodik, hogyha nincsen időben, hogyha nem lépnek időben közben. Tehát fokozódhat akár a nyugalmi fáradtságra is, hogy már az erő, már attól elfárad, hogy neki fel kell ülni az ágyban. Tehát, hogy ennek több fokozata van. De itt inkább a csecsemő kisgyerek részére szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ezeket veszik észre az anyukák. Kisebb gyereknél, akik már járnak, játszanak, észreveszik az anyukák azt, hogy nem, amit észrevehetnek, hogy elfárad játszás közben, leül, nehezebben szuszog. Tehát ezek mind annak a jelei. És akkor ebben az esetben természetesen gyerekkardiológushoz kell fordulni, hogy lássuk egy picit, hogy mi áll a fáradás hátterében. Most természetesen ezek a szívelégtelenségnek a jellemző tünetei, de nagyon sok minden ezek közül külön-külön jelezhet más problémát is, de hogyha ezeket észlelik, vagy észreveszik a szülők, akkor érdemes kardiológushoz fordulni.
Beszéljünk még a gyulladásokról. Itt külön említést kell tenni a szívizomgyulladásról és a szívburok gyulladásról. Kezdjük a szívizomgyulladással. Ez minek következtében alakulhat ki, és ami fontosabb, hogyan kell kezelni?
A szívizomgyulladás az ugye az a miokarditis. Ennek a hátterében vírusfertőzés, bakteriális fertőzés állhat. Vírusfertőzés alatt itt értek akár egy kokszaki vírusfertőzés, herpeszvírusfertőzés, parvovírus, influenzavírus. Nagyon sok miokarditiszes gyereket láttam, és gyerek került a kórházba COVID után. Meglepő módon rengeteg. A tünetek azok jelentkezhetnek akár egy enyhe vírusos betegségnek a tüneteivel kezdetben.
Reméljük, hogy ez nem az a vírus, ami különösebb kardiológiai problémához fog vezetni.
Hát igen, én is remélem. Reméljük, ha meg utoljára. Igen, tehát egy enyhe vírusos betegség tüneteivel kezdődhet, felső légúti betegséggel, vagy akár egy gastrointestinális fertőzés után. Nem feltétlenül specifikusak a tünetei. A legjellemzőbb és a leggyakoribb ugye az a mellkasi fájdalom, vagy akár egy hirtelen fellépő ritmuszavar. Most nyilván a fertőzésre utaló tüneteket nem mondom el, hogy ugye láz vagy légúti fertőzés, tehát ezeket mind tudjuk, hogy ezeknek a keretén belül, vagy ezek után kialakul a szövődményként egy szívizomgyulladás. A legjellemzőbb jele ez a röntgenen észrevehető szív megnagyobbodás, ez kardiomegália szakszóval. És akut szívizomgyulladásban akár észlelhető balkamra tágulat is. Az EKG-nek nincsenek specifikus jelei, és a kezelése az pedig, hát általában ugye a kórokozót azt ki kell mutatni, mi a kórokozó, és akkor annak specifikusan, hogyha bakteriális, akkor azt szerint kell kezelni, vírusra szerint kell kezelni, és ez nagyon függ a miokarditisznek a fennállását, hogy ez akut, szubakut, krónikus, a tünetektől, tehát ez nem annyira fekete-fehér a miokarditisznek a kezelése. Akár szóba kerülhetnek az immunoglobulinok, tehát hogy ez egy kicsit tágabb.
Mi a helyzet a szívburok gyulladás esetén? Konkrétan mi az, ami ebben az esetben begyullad? Milyen következményei lehetnek ennek is, illetve hogy néz ki a kezelés, a gyógyítás?
Szívburok gyulladás, az a szakszóval ez a perikarditis, és ez azt jelenti, hogy a szívnek a burka ugye begyullad, és akkor ott folyadék halmozódik fel. Most normális esetben is létezik folyadék ott a szívburok körül, tehát ez normálisan is van egy minimális folyadék, de ilyenkor egy picit több van. Ez is ugyancsak felléphet vírusbakteriális fertőzések után, és fokozatosan felhalmozódik a folyadék a perikardiumban, a szívburokban. Most kevés folyadéknak általában nem látjuk az elváltozását, és lehet tünetmentes is. Nagy folyadék esetén pedig eljuthatunk akár a perikardiális tamponádig is, amíg annyira megnő a folyadéknak a mennyisége, hogy gyakorlatilag kompromitálja a szívnek a működését és az összehúzó képességét. Ez ugyanúgy járhat tünetileg lázzal, mellkasi fájdalommal, amire nagyon jellegzetes az, hogy fekvő helyzetben ez rosszabb. Az EKG elváltozások ennél sokkal specifikusabbak, esti elevációja jellemző a kezdeti szakaszban is, utána a T-hullámnak az inverziója, most inkább egy picit science fiction, de a lényeg az, hogy enyhe formákat általában gyulladáscsökkentőkkel, nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel kezeljük, komplexebb formákat akár szteroid gyulladáscsökkentőkre is kerülhetnek, illetve a bakteriális perikarditiszeket akár 4 hétig célzott antibiotikum kezeléssel kell kezelni, de természetesen ez betegfüggő, tünetfüggő, a folyadéknak a mennyisége függő, tehát ez mindig pont aktuálisan az adott helyzet és betegre, személyre szabott a kezelés.
A beszélgetésünk végéhez közeledve még megkérdezném azt, hogy az imént felsorolt betegségek kimondottan csak a gyermekkorra jellemzőek, vagy magunkkal vihetjük felnőtt korba is, felnőtt korban is lehet-e ezekkel találkozni, végig kísérhetnek-e egy életet?
Nyilván perikarditisszel, miokarditisszel felnőtt korban is találkozhatunk bármikor. Egy malignus ritmuszavar következtében kialakuló szívelégtelenség az elkísér elég sokáig. Vele született szívbetegséget, ami után korrigáltak, utána attól még mindig egy műtött szívbetegről lesz szó, akire mindig egy picit jobban oda kell figyelni, még hogyha teljesen probléma nélkül korrigáltak, attól még mindig azért úgy gondolom, hogy után kell követni. Ritmuszavarok ugyanúgy, ugyanolyan gyakorisággal előfordulhatnak felnőtteknél is. Amire viszont ki szeretnék térni, és nem beszéltünk, az a magas vérnyomás. Hogyha még van erre idő.
Úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma nyilván a túlsúllyal egybekötve, mert elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy műsor előtt mi erről már beszéltünk, nem titok ez.
Nem.
Ami megér egy hosszabb beszélgetést, így hát azt javasolnám, hogy ezekkel a témákkal folytassuk jövő héten, vagy a közeljövőben.
Erre mit kell mondani ilyenkor?
Erre szerintem igent kell mondani.
Oké. Igen, ez egy komplexebb téma, így van.
Tehát a mai medicinát zárjuk akkor azzal a gondolattal, hogy figyeljünk oda a gyermekek visszajelzésére, figyeljünk oda az egyes jelekre, hogyha pedig ezekkel találkozunk, akkor kövessük nyomon az adott potenciális rendellenességet, menjünk el gyermekkardiológushoz, és vigyázzunk a magunk és a gyermekünk egészségére.
Így van. És bármilyen esetben, amikor család, hogyha otthon édesanyja észrevesz bármi ilyesmit, a felsorolt tünetek alapján a gyerekén, vagy akár családorvos, gyerekgyógyász, egy akcidentális zörejt felfedez hallgatózásra, akkor igenis hozzuk el ezt a gyereket. Nem biztos, hogy a zörej a hátterében valamilyen strukturális szívprobléma áll, de jobb kivizsgálni és jobb megelőzni, mint hogy aztán később valami sokkal rosszabb derüljön ki.
Legyen akkor ez a zárszó. Köszönjük, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre. Jövő héten akkor folytatjuk.
Köszönöm én is.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Medicina, benne dr. Germán Salló Zsófia, gyermekkardiológus szakorvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van, és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!